Tehát Máté evangélium a 6. rész, 9. versétől a 13. versét bezárólag. A kezdés utal a tanítás jellegre. Amikor Jézus ezt mondja, idézem, ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. És testvérek, akkor hallgassuk meg az első szolgálatot, kérem Horváth Gézát, aki mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Összefoglaló címmel szolgál.
Kedves testvérek, mivel ez az első szolgálat, ezért hajtsuk meg fejünket, csendesedjünk el szívünkben és imádkozzunk. Mennyei atyánk, imádunk, dicsőítünk téged fenségedben, nagyságodban, mindenható voltodban. Hálás szívvel köszönjük, hogy nem csak mi jöhettünk hozzád, hanem te sokkal hamarabb hozzánk jöttél. Lehajoltál az Édenkertben az elbukott, bűnbe esett emberhez, és azóta is újból és újból hozzánk hajolsz kegyelmes szeretettel, mentő irgalommal. Köszönjük neked mindazokat a javakat, jókat, amelyeket adsz a tieidnek, és köszönjük azt az irgalmat, amelyel hívogatod azokat, akik nem tartoznak még hozzád. Hadd köszönjük meg, hogy olyan sok felől, sok helyről összejöhettünk ezen a mai napon. Köszönjük a személyes találkozásokat is. Te látod és te tudod, hogy ki közülünk, milyen szívvel, milyen nehézségekkel, problémákkal, örömökkel érkezett ide. Te látod, Urunk, hogy hogy éljük a mi lelki életünket, de köszönjük, hogy mindenképpen szükségünk van arra, hogyha a szervezők elé szívébe is ezt hoztad, hogy az imádságról legyen szó, hogy taníts minket imádkozni. Engedd, hogy ezzel az alázattal, ezzel a lelkülettel legyünk együtt ezen a mai napon. Igen, Uram, taníts imádkozni, taníts meglátni azt, hogy mi magunktól nem tudunk imádkozni, csak akkor, hogyha te készé, hajlandóvá teszel erre bennünket, ha munkálod ezt a mi szívünkben. Köszönjük, hogy elmondod, milyen legyen a mi imádságunk, hogyan gondolkozzunk, mit mondjunk, hogyan éljünk, mitől mit kérjünk, és mitől óvakodjunk. Úr Jézus Krisztus, kérünk téged, hogy jelenléteddel szenteld meg ezt a mai napunkat. Amen. Kedves testvérek, ahogy hallottuk is, az én feladatom az, hogy az első mondatról szóljak, az Úr imádság első mondatáról, amely így hangzik, mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Nemrégen az egyik filmben két férfi beszélgetett egymással, két fiatal a férfi, és az egyik megkérdi a másikat, hogy szoktál imádkozni. A másik azt mondja, mostanában nem, mert nincs mit kérjek. Hát ezzel nagyon jól kifejezte azt, hogy sok ember úgy gondolja, hogy imádkozni akkor kell, amikor valamit kérünk Istentől. A hívő ember azonban tudja azt, hogy imádkoznunk lehet Istenhez, és ez a vele való kapcsolatunkat fogja erősíteni. A mi eleink így fogalmazták meg, most nem tudom, hol olvastam, de szó szerint szeretném felolvasni, hogy mi az imádság definíciója, ha lehet ilyet mondani. Így fogalmazta meg valaki nagyon régen, az imádság a Szentlélek azon munkája a hívő szívében, melyel Istent Jézus Krisztus által az ő tökéletességeiben imádja, az ő jó téteményeiért hálát ad, és mindazokat a jókat kéri tőle, amelyek neki tudnélik az Úrnak dicsőségesek, az imádkozónak és fele barátjának pedig testére, lelkére nézve hasznosak és szükségesek. A valamikori kémia tanárom azt mondta, amikor a szabályokat tanultuk, hogy ezeket a vastag betűs szabályokat nem szó szerint kell megtanulni, hanem betű szerint. Hát ha lehet ezt ajánlanom, az előbbi mondatot is, ha majd végighallgatjuk a felvételen, próbáljuk megtanulni, hogy az imádság, tehát a Szentlélek azon munkája a hívő ember szívében, melyel Istent az ő tökéletességeiben imádja, jó téteményéért hálát ad, és mindazokat a jókat kéri tőle, ami neki dicsőségesek, az imádkozónak és fele barátjának pedig hasznosak és szükségesek. A hívők imádsága tehát a kiváltság. A hívők kiváltsága az imádság. A hívők kiváltsága az imádság. Sokan úgy gondolják, hogy mindenki úgymond tud imádkozni. Sokan úgy gondolják, hogy mindenki imádkozhat. Mondjuk a műtőasztalon, mielőtt betolnák a műtőbe, jaj Istenem, csak most segíts meg. Hát ez is imádság. Hát lehet éppen, de azért tudjuk, hogy az imádság ettől sokkal mélyebb, sokkal több és sokkal nagyobb dolog. A hívő embernek, a régi konfirmációs könyvben, amit még én tanultam 76-ban, még kimondani is nehéz, bár vannak tőle idősebbek, abban az volt, hogy az imádság, mikor megkérdezték, hogy mi az imádság, akkor az volt a felelet, hogy az imádság Isten gyermekeinek a mennyei atyával való beszélgetése. Ezt nagyon megjegyeztem, mert nagyon röviden és frappánsan fogalmazta meg a vallástanárom ebben a könyvben, hogy a mennyei atyával való beszélgetése. Jézus Krisztus ezzel kezdi, hogy ti azért így imádkozzatok, mi azonban úgy is érthetjük ezt, hogy ti így imádkozhattok. Ti így imádkozhattok. A múltkor találtam egy igét a Zakariás 7-ben, amely nagyon fontos volt nekem, és nagyon sokat jelentett, amikor az Úr azt mondja a prófétán keresztül, hogy nem hallgatom meg őket, tudnélik a népet, mert ők sem hallgattak meg engem. Éppen ezért van egy ilyen megállapításom, hogy az imádság az inkább hallgatással kezdődik. Az imádság az nem a beszéddel kezdődik, hanem az imádság a szólj Uram lelkületével kell, hogy kezdődjön. Ha ez valóban beszélgetés, akkor az imádság nem azt jelenti, hogy én elmondom Istennek azt, amit akarok, hanem meghallgatom, hogy mi az, amit ő akar mondani nekem. Az imádság pedig erre való felelet, erre való reakció, reagálás. Tehát az imádság először is az imádkozó embernek a lelkülete, az az Úrra figyelő és őt hallgató lelkület. Hogyan szól? Az imádságnak van oka és célja. A Biblia szerint az oka az imádságnak Isten szabadítása, a célja pedig, hogy az Isten félelmet, bizalmat, hitet táplálja az életünkben. A mi atyánk az ennek a csodálatos Jézus által tanított imádságnak nem az első két szava, hanem nyitánya ennek az imádságnak. Valaki azt mondta, hogy olyan, mint az ajtó. Beenged vagy kizár. Az Isten gyermekét beengedi a kegyelem királyi székéhez, aki nem az övé, azt meg kizárja. Ez az imádság. Tudnék, ebben benne van, hogy így szólíthatjuk meg Istent, hogy mi atyánk. Azért ez egy nagyon fontos dolog, mert tudnélik ez, ahogy atyánk, hogy én atyaként mehetek Istenhez, és szólíthatom meg őt, ez rögtön utal a hívőnek az Istennel szembeni rendezett viszonyára, amely Jézus Krisztus által lehetséges. Hiszen csak ő tudatosítja bennünk, hogy mi fiak vagyunk, mi gyermekek vagyunk. Hogy kegyelemből visszafogadtattunk és fiak lettünk. Tehát ebben benne van, hogy atyám, ebben benne van a fiúvá fogadtatásnak a csodája. Amit boldogan vallunk egy új énekben úgy, hogy gyermeke vagyok immár. Hogy én a gyermeke vagyok. Fiú vagyok. Ha pedig fiú, akkor örökös. Mondja Isten igéje. Mikor én ezt megértettem, testvérek, akkor megmondom őszintén, hogy nekem, mint lelki pásztornak kérdésessé lett az, hogy például egy temetésen, ahol újjá nem született emberek is vannak, sőt, sokszor csak azok vannak, bár vannak vallásosak is közöttük, bár benne van a liturgiában, elmondhatjuk-e a mi atyánkot? Nekem nagyon sok ideig kérdéses lett, hogy mondhatom-e ezt, hogy mondjuk el a mi atyánkot. Mert feltételezem, hogy azok, akik tudják, azok el fogják mondani. De vajon értik-e? Értik-e, amit mondanak? Mert valószínű nem. Mert megtanította velük a pap, vagy megtanította a szülő, vagy a nagymama, ezért el tudja mondani. De vajon érti-e, hogy mi az, amit mond? A Galata 4:4-7 az alapja ennek, amit itt olvasunk, hogy mi atyánk. Tudnénk, ahol azt írja az ige, mikor pedig eljött az időnek teljessége, kibocsátotta Isten az ő fiát, aki asszonytól lett, aki törvény alatt lett, hogy a törvény alatt levőket megváltsa, hogy elnyerjük a fiúságot. Minthogy pedig fiak vagytok, kibocsátotta Isten az ő fiának lelkét, akit a ti szívetekbe, aki ezt kiáltja, abbá atya. Tehát nem is nagyon én mondom azt, hogy mi atyánk, hanem az a lélek, akit Isten kibocsátott a mi szívünkbe, aki ezt kiáltja, abbá atya, vagy atya. Tudjuk, hogy bennünket kegyelemből fogadott gyermekeivé. Ezért ennek az imádságnak az elején már rögtön megszólal a kegyelem. Már rögtön megszólal a Jézus Krisztusban kapott váltság. Nem csak a szabadítás, hanem az engesztelés. Mert arra mindig szoktunk figyelni, hogy Jézus Krisztus szabadító, ugye? De ne felejtsük el, hogy Jézus Krisztus a mi irányunkba szabadító, persze. Ő szabadítja meg népét annak bűneiből, de Isten felé engesztelő. Ki kellett engesztelni az atyát. Oda kellett szentelni magának az Úr Jézus Krisztust. Ezért, hogy megbékítse Isten atyánkat. Aztán ez, hogy mi atyánk, hogy így kezdődik ez az imádság, ez nem csak beenged vagy kizár az Istennel való kapcsolatunkban, vagy abból kifolyólag, hanem vagy összeköt, vagy elválaszt. Hanem össze is köt, vagy el is választ. Mert tudnék, ezen az imádságon végig vonul ez a többes szám első személy, hogy mi. Ugye, és aztán majd később is, hogy a mi kenyerünket add meg, a mi vétkeinket bocsáss meg. Ne vigy minket a kísértésbe, és ez azt jelenti, testvérek, hogy neked nem csak megváltó urad van, hanem megváltott testvéreid is vannak. Tehát ez az imádság azt jelenti, úgy élj, úgy gondolkozz, hogy te nem egyedül lettél az Isten gyermeke, hanem neked vannak testvéreid is. Vannak testvéreid is. Ismeritek azt a halleluját, ugye bizonyára nagyon sokan, én nagyon szeretem. Nálunk volt úgy, hogy temetésen azzal fejeződött be a temetés, ezzel az énekkel, mely minket összeköt, szent a kapocs nagyon, a testvér szívek kapcsa itt az égivel rokon. Ilyen csodálatos, ugye? Mi atyánk. Vagyis összeköt azokkal, akik ugyanezt a drága hitet nyerték. Összeköt azokkal, akik ugyanabban a vérben mosattattak meg. És elválaszt sajnos azoktól, akik nem kapták. Mert nem tudjuk azt mondani, hogy a mi. Csak azokkal tudom azt mondani, akikkel Isten egyé tett, akivel betagolt engem az imádkozóknak a táborába. És itt szándékosan nem azt használtam, hogy az egyház közösségébe, vagy a gyülekezet, vagy a hívők közösségének, a szentek egységének a csodájába, hanem betagolt az imádkozóknak a közösségébe. Betagolt az imádkozóknak a közösségébe. Valaki kérdezte erre, hogy akkor nem lehet magányosan imádkozni? Akkor nem lehet úgy, hogy amikor bemegy a belső szobádba, akkor te elmondod ezt az imádságot? De mondtam neki, hogy lehet, de akkor is csak úgy tudod mondani, mint a közösség egy tagja. De akkor is csak úgy mondhatod, hogy mi atyánk, hogy lehet, hogy most éppen nincsenek ott a testvéreid, de csak azért nincsenek ott, mert hát te a saját lakásodban vagy szobádban vagy, vagy a munkahelyeden vagy, vagy a kórházban vagy egy beteg ágyon. Csak azért, mert nem lehetnek ott. De egyébként lehet, hogy ők is ezt imádkozzák. És gondolunk egymásra, és az Úr előtt vagyunk. Éppen ezért, testvérek, a mi atyánkban ez a mi, ez azt jelenti, hogy akiben nincs meg ez a testvéri közösség, ez a buzgó szeretet a másik atyafi iránt, az megcsúfolja az Urat, amikor ezt kimeri mondani, hogy mi atyánk. Az nem imádkozik, hanem inkább, bocsánat a súlyos kifejezésért, inkább káromol. Aztán a másik, ki vagy a mennyekben, vagy aki a mennyekben vagy, a mostani fordítás szerint, ugye, mert csináltak egy ilyen úgynevezett ökumenikus fordítást, meg fordításokat, de ez azt jelenti, mondta valaki, hogy akkor egyel több lesz. Egyel több lesz használatban, nem az, hogy majd mindenki ezt fogja mondani. Hát így a Károli Bibliából én onnan olvastam, hogy ki vagy a mennyekben. És eszembe jut mindig Pap László Pomázi néhai lelkipásztor, akit itt még sokan ismertek, és akik együtt szolgáltunk vele, mi sokszor hallottuk, amikor mondta a mi atyánkot, és ő mindig ilyen hangsúllyal mondta, hogy ki vagy a mennyekben. Ő mindig kiemelte ezt így, még akkor is, hogyha az áhítatban, a prédikáció után mondta a mi atyánkot, még akkor is mindig így mondta, hogy ki vagy a mennyekben. Mert ő oda tette a hangsúlyt, hogy vagy. Igen, oda tehetjük a hangsúlyt, hogy vagy. Talán itt hangzott el az a történet, nem is tudom, ki mondta el, de nagyon megjegyeztem, hogy egy kisfiú beszélt egy öreg emberrel. Az öreg ember azt mondta a kisfiúnak, hogy na, kisfiú, adok neked 100 forintot, ha megmondod, hogy hol van Isten. Hát ez még régen történt, amikor 100 forint még ért valamit. A kisfiú visszaválaszolt, hogy én meg adok a bácsinak 200-at, ha megmondja, hogy hol nincs Isten. Nagyon tetszett ez, hogy ki vagy. Tehát másodszor úgy állhatok Isten elé, hogy ő van. Hogy ő a vagyok. Hogy ő az, aki volt, aki van, és aki eljövendő. Ahogy a Jelenések könyvének a csodálatos bevezetésében olvassuk. Mert te vagy. És miért teszi hozzá ezt, hogy a mennyekben? Ki vagy a mennyekben? A heidelbergi káténk is utal erre, hogy miért teszi hozzá, azért mondja így az Úr Jézus Krisztus minden bizonnyal, hogy Isten felségéről ne földhöz ragadtan gondolkozzunk. Hiszen az Isten lélek, és akik őt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják. Ebben megvalljuk, hogy ő van, létezik, ez nem bizonytalan, ez nem ha, ez nem talán, ez nem esetleg, hanem ő minden bizonnyal számunkra élő valóság lett. Mert a szabadított ember, a fiúságot nyert embernek az életében ez az Úr élő valóság. Élő valóság. Aztán azt is jelenti ez, hogy ki vagy a mennyekben, hogy mi egy olyan családnak a tagjai vagyunk, a megváltottak serege, akiknek a vezetőjük, most hadd mondjam így, hogy családfőjük a mennyekben van. Vagyis azt jelenti ez, hogy mi is oda tartozunk. Azt jelenti ez, hogy bár itt vagyunk, járjuk a mi földi vándorutunkat, harcoljuk a napi harcainkat, küszködünk, elbukunk, felállunk, újból tovább megyünk, aztán megint kérjük, hogy adj új erőt, Urunk, ó, nyújtsd ki szent kezed. De azt jelenti, hogy mi oda tartozunk. Talán ismerős, amikor ezt mondják a hitetlen emberek, hogy ó, tisztelt Úr, én már fél lábbal a sírba vagyok. Hát azt szoktam mondani, hogy a hívő meg azt mondja akkor, hogy fél lábbal a mennybe vagyok. Hát azt miért nem tudjuk mondani, nem? Fél lábbal a sírban vagyok. Nem, mi fél lábbal a mennyben vagyunk. Ugye? Mert Jézus Krisztus már ott van, meg is valljuk. És minket fel fog vinni oda. Hiszen a János 14:1-2-nek a valósága, az mindig ott van előttünk. Az benne van ebben, hogy ki vagy a mennyekben. Ki vagy a mennyekben. Mi is oda tartozunk, oda készülünk, hogy mondja az Isten igéje? A mi országunk a mennyekben van. Tehát ez azt jelenti, hogy a földtől megszakadjunk el mi is, hogy mi se földi módon gondolkozzunk, mi se testi, mi se világi módon gondolkozzunk akkor, mert mi oda tartozunk, és ott leszünk majd egy örökké valóságon át, ami azt jelenti, hogy a menny. Hát most itt a menny nem a, tudjuk, azt jelenti, amit Gagarin gondolt, hogy nem találkozott Istennel, ugyebben bejárta az űrt, amit a menny azt jelenti, hogy a láthatatlan teremtett világ, az, amit Isten alkotott, teremtett. Oda tartozol. Tehát a mi atyánkot látjátok, hogy megint csak azt mondhatja, aki tényleg oda tartozik. Tényleg, aki oda készül, oda siet, ahogy a 455. dicséretben szoktuk énekelni, hogy a menny felé sietni, nem állva megpihenni a boldog cél előtt. Ugye? És az utolsó versben, bár sokszor azért nem énekeljük, mert sokan félreértik, hol várnak mind a szentek, az atyánál pihentek, megfáradt gyermekek. Várnak azok, akik már valósággal ott vannak, már két lábbal ott vannak. Már nem fél lábbal, hanem már valóban ott vannak. Még nem teljesen, de már ott vannak. Mi is oda készülünk, és oda tartunk. Ki vagy a mennyekben? És a harmadik része ennek az igének, szenteltessék meg a te neved. A heidelbergi K.T. úgy fogalmazza ezt meg, hogy szenteltessék meg a te neved. Mit jelent ez, mondja a válasz, hogy téged igazán megismerjünk. És minden munkáidban, melyben világol a te mindenhatóságod, bölcsességed, jóságod, igazságod, könyörületességed, igaz voltod, téged tiszteljünk, dicsőítsünk és magasztaljunk. Ezen kívül egész életünket, gondolatainkat, beszédünket, tetteinket odairányozzuk, hogy a te nevedet miattunk szidalom ne érje, sőt inkább szálljon rá dicséret és dicsőség. Tehát ez, hogy szenteltessék meg a te neved, ez először is azt jelenti a mi számunkra, hogy én ezt az Isten nagynak látom. Én ezt az Isten mindennél hatalmasabbnak, szentnek. Úgy, ahogy az Ézsaiás 6-ban természetes, ugye, hogy azt mondják az angyalok, hogy szent, szent, szent a seregek ura, teljes mind az egész föld az ő dicsőségével. De az, hogy itt erre Jézus tanít, hogy ezt kérjük, az azt jelenti, hogy itt a földön ez nem evidens. Ott evidens. Ott nem létezik, hogy ne ezzel legyenek tele. Ugye? Még Sipos Álmos mondta el egyszer, hogy valaki tanította a hittanórán, hogy mit csinálnak az angyalok a mennyben. Aztán mondja egy pap a gyerekeknek, hogy hát jönnek, mennek, tesznek, vesznek. Hát, ugye mi is így nevettünk, hogy hát jönnek, mennek, tesznek, vesznek. Hát, nem egészen a Biblia szerint, hanem azt jelenti, hogy állandóan ezzel vannak elfoglalva. Állandóan az Urat magasztalják. Hogy mi, itt a Földön mi nem ezzel vagyunk, testvérek, ugye? Hanem elmegyünk a 10 kilométerrel allabb levő boltba, mert ott 5 forinttal olcsóbb a tojás. Mi ilyenekkel vagyunk elfoglalva, mert még sok mindennel. Ugye? Hát most már nem 5 forint alól, 50 forint alól csóba tojás, most már lehet érdemes is elmenni. Hát de milyennekkel vagyunk elfoglalva, ugye? Múltkor meglátogattam egy nénit itt egy gyülekezetbe, és mondja, hogy valahol Pestújhelyen nőtt fel, és azt mondja, hogy az ő édesanyja, amikor hazamentek a templomból, egész vasárnap Bibliát olvasott. A családnak odaadta az ebédet, de onnantól kezdve, hogy odaadta az ebédet, kitálalta, onnantól kezdve, neki az egész vasárnap megszentelése azt jelenti, hogy ő csak a Bibliával foglalkozott. Hát valami ilyesmit jelent, testvérek, szenteltessék meg a te neved. Tehát amikor Istent ilyen nagynak, dicsőnek, felségesnek látom, úgy, ahogy Dávid vagy Salamon a templom építésére készülve, vagy már azt befejezve, amikor elkezdik az Urat magasztalni, emlékszünk, hogy tied a nagyság, az erő, a fenség, a hatalom, a dicsőség, hát tied minden, ahol a mennyben azt mondják, hogy méltó a megöletett bárány, hogy vegyen dicsőséget, tisztességet, erőt, hatalmat és áldását. Ez jelenti, hogy az első az életemben az Istennek, a nagyságának a dicsérete. Itt még sehol nincs az, hogy mit akarok, mit szeretnék, mit kérek, mi lenne jó. Ugye? Itt csak az, hogy nagy vagy te, Isten, nagy a te hatalmad, bele csodálkozok ebbe, hogy milyen dicső vagy. Hát ez, hogy szent a te neved, a mennyben nem kérdés. Itt kérdés közöttünk. Vagyis azt jelenti ezt, testvérek, hogy a szent legyen az Úr az életedben, vagyis annak tartsalak, akivé lettél nekem. Hogy ne csak mondom, hogy mi atyánk, hogy azzá lettél, hanem annak is tartsalak téged. Az is legyél az én életemben. Én amikor hallottam a régi idők ébredéseinek megtértjeit, úgy többször el is szoktam mondani, és most is hadd mondjam el, testvérek, hogy a csodálatos imádságaiban volt olyan testvérünk, aki már 90-valahány éves volt, már engem se nagyon ismert meg, sőt nem is ismert meg, még a saját családját se ismerte meg, de mikor azt mondtam neki, hogy na imádkozzunk, hát akkor folyt belőle a kristálytiszta imádság. A kristálytiszta imádság. Azt szoktam mondani, hogy a teológián tanítani kellene valakinek, hogy na így kéne imádkozni. Múltkor ott volt a püspök úr is, ahol ezt elmondtam, remélem, hogy vette a lapot, hogy tanítani kellene. Öreg, mit tudom én, két elemit végzett. Egyszerű asszonyok, akik a TS-ben dolgoztak egész életükben. És amikor oda kerültek ilyen 90-95 éves kor közé, és már demensek lettek, és agyérelmeszesedés miatt már nem, semmit nem tudtak. De azt tudták, hogy szent vagy te. Azt tudták, hogy nincsen szebb név földön égen, mint a Jézus szent neve, ugye? Azt zengték. És folyt belőlük Istennek ez a magasztalása, ez a nagysága, ez a dicsősége, ez ő hatalma, testvérek. Vagyis azt lehetne mondani, hogy ez, hogy szent az Isten neve, azt jelenti munkáld bennem azt az akarást, azt a törekvést, azt az irányultságot, hogy téged nagynak, szentnek tartsalak, igaznak, könyörületesnek, mindenhatónak, amit a dogmatika úgy nevez, hogy az Isten tökéletességei. Ugye? Most a zsoltárokat fogok este az egyik körben elmondani, az egyik zsoltárt, és milyen nagyszerű, amikor így vallanak a zsoltárírók, főleg a zsoltárok utolsó szakaszaiban. Ugye, az utolsó harmad zsoltárok, amikor dicsérik az Urat. És ezzel kezdődik, ezzel fejeződik be. Dicsérjétek az Urat. Vagy a 71. zsoltár. Megtelik szám dicséreteddel minden napon a te dicsőségeddel. Itt nem arról van szó, hogy én mit akarok. Mi lenne a jó? Nekem, családomnak, unokámnak mit szeretnék elérni, kapni, meglátni, elrendezni, hanem az, hogy vagy a 70. zsoltárban a régi Károli fordítást olvasom, nem ezt, hanem a 1590-est. Kik szeretik a te szabadításodat, mondják szüntelen, magasztaltassék fel az Isten. Hát nem gyönyörű? Kik szeretik a te szabadításodat, mondják szüntelen, magasztaltassék fel az Isten. Őt dicsérni minden munkáiban, a teremtésben, a megváltás kidolgozásában, végrehajtásában. Vagy az egyik teológus azt mondja, hogy azért, mert olyan bölcs az Isten, hogy a Golgota keresztjében olyan eszközt talált fel, amellyel meg is büntette, meg el is engedte a bűnt. Hát csak Isten bölcsessége. Azt mondja egy teológus, hogy hát csak Isten bölcsessége képes ilyen eszközt kitalálni. Hogy ugyanabban az eszközben, a keresztben meg is bünteti, meg el is engedi a bűnt. Mit jelent ez, hogy szenteltessék meg a te neved? Ott, hogy soha ne kételkedjek, meg ne inogjak, ki ne mondjam, nem ismerlek, meg ne tagadjalak, magamat ehhez szabjam, mindent a te dicsőségedre tegyek. Valaki azt mondta, hogy aki ezt imádkozza, hogy szenteltessék meg a te neved, az saját maga ellen imádkozik. Hogy értette ez a valaki? Hogy érthette? Hát szerintem úgy, hogy neki növekedni kell. Ő legyen nagy, én meg alábbszálljak. És hadd fejezzem be a 483. énekünknek azzal a két versével, amit bizonyára a testvérek is ismernek, hogy az életem úgy folyék és úgy tündököljék, hogy mindenek megismerjék, hogy te vagy Szent Isten, Atyánk, fiaidnak te vagy példánk. Amen.
Köszönjük szépen Horváth Gézának a szolgálatot.